Következő műsorunkban Székely János püspök atya előadásának második részét hallhatják, melynek címe Hogyan töltődjünk fel Isten szeretetének forrásából.
Egy következő föltöltődési utunk a közösség. Jézus azt mondta, ahol ketten-hárman majd összejönnek az én nevemben, ott leszek közöttük. Bíró püspök atya gyakran mondja, hogy a mi közösségeink a pozitív deviancia szigetei. És ez alatt azt érti, hogy manapság az tűnik deviánsnak, furcsának, ami normális. Hogy férfi és nő szereti egymást egy életen át, hűségesek, irgalmas szeretettel, nagylelkűen, önzetlenül, pazarlóan adják egymásnak az életüket, amit csak tudnak. Gyermeket vállalnak, gyermeket nevelnek, nem magukért élnek, becsületesek, igazat mondanak, akkor is, ha rajta veszítenek. Letesznek valamit a közös asztalra, nem csak akkor, ha megtapsolják, nem csak azért, mert megfizetik. Nagy lelkűségből, bőkezűségből. Manapság azt tűnik furcsának és deviánsnak, ami normális. Bíró püspök atya azt mondja, hogy a mi közösségeink olyan kicsi szigetek, ahol ezt átélhetjük, hogy hála Istennek vannak azért sokan, akik nagyjából úgy gondolkodnak, és úgy próbálnak élni, ahogyan mi, ahogyan helyes. A pozitív deviancia szigetei. Ilyen egy házas közösség, de ilyen lehetne minden jól működő keresztény iskolánk is. 14 évesen, amikor becsöppentünk a Margit körúti templomba, ez valahogyan úgy alakult, hogy bátyám kezdett keresni ifjúsági közösségeket, és egyik szombaton szólt nekem, hogy valamit látott, menjünk el, nézzük meg. Lementünk, vagy 20 fiatal énekelt. A misén gitáros mise volt. Nagyon lelkesen, csillogó szemmel álltak ott az oltár előtt. És ahogy mentem előre áldozni, láttam őket egész közelről, egyből a lelkemben ez a mondat megszólalt, hogy nekem ide kell tartoznom. És így is lett, becsöppentem ebbe a közösségbe, nem csak hittam volt ez, hanem például kórházakba is jártunk. Mozgássérülteket igen gyakran vittünk kisebb kirándulásokra, magunk ünnepeire, tolószékben elhoztuk őket. A közösségünkből, az én korosztályomból 3 pap lett. Kránisz Misi atya volt az egyik az én korosztályomban, akik elindultunk innen. Egy nővér lett. Egy gyerek számára, főleg kamaszkorban, óriási kincs az ilyesfajta közösség. Ilyenkor fedezi fel önmagát, keresi az útját. Azt gondolom, hogy az iskolának is katalizálni, segíteni kell azt, hogy közösségek szülessenek. Szentendrén, amikor oda jártunk, kitaláltuk mi az osztály, hogy néha összejövünk, és hát az alapprogram Biblia olvasás volt. Mindig ezzel kezdtük. 10-15-en mindig ott voltak, általában nálunk, nekünk kertes házunk volt, illetőleg van a szüleimnek a háza, ahol a bátyám meg az egyik unokatestvérem él ma is. Jó nagy kerttel, úgyhogy általában oda jöttek az osztálytársaim. Nyáron mi szerveztük a különböző, egészen különleges és néha fanatizmusba hajló nyári bicikli túráinkat. Óriási élmények voltak. Az iskola nagyon jól, nagyon nagy jót tesz a gyermekkel, hogyha katalizálja, segíti az efféle közösségek létrejöttét. Még 2 apróságot mondanék el a töltődésről. Ezt mondták, hogy 1,5 óra legyen, úgyhogy kínozzuk itt a kedves tanárokat, tanárnőket. Azt gondolom, hogy sok ember azért nem tud jól töltődni az életében, vagy azért keseredik meg, mert nehezen fogadja el az élet szükségképpen velejáró végességét, sebzettségét. Az, hogy minden emberi dolog töredékes. Ahogy az Adi vers mondja, minden egész eltörött, minden láng csak részekben lobban. Hallottam egyszer egy férnek a nagyon őszinte vallomását a házasságuk történetéről. Majdnem szétesett ez a házasság, és amitől megmenekült, az a férjnek egy Jónása volt, a válás küszöbén tartott egy nagyon komoly nagybőjtöt. 40 napon át nagyon-nagyon keveset evett, rengeteget imádkozott, és a végén elment gyónni. A válásnak egyébként az egyik fő oka ő maga volt. És hát a paptól kapott egy különleges mondatot, Simone Weil filozófus nőnek a mondatát. Ami így hangzik, szeretni valakit azt is jelenti, mint szeretni a távolságot, ami tőle elválaszt. Ez a mondat azt jelenti, hogy minden emberi kapcsolatban van sebzettség, van távolság is. És ha valaki a társából akarja a maga teljes boldogítását kipréselni, azzal tönkreteszi, ezt ő képtelen megadni. A házasság egyik nagy titka az, hogy örömmel, hálásan kell elfogadni azt a keveset, amit ő adni tud. És egész szívvel kell adni azt a keveset, sebzettet, amit én adni tudok. És ez a kevés néha Krisztus kezében csodálatos módon megsokszorozódik, mint az 5 kenyér és a 2 hal. Kevés volt az 5000 embernek. De ez volt minden, ami annak a kisfiúnak volt, ezt ő mind odaadta Jézus kezeibe. Jézust megrendíti ez a nagy lelkűség. Ez indítja el a kenyérszaporítás csodáját. A házasságban is, mintha néha ez történne. Azt a keveset, ami a 2 embernek van, azt kell örömmel adni, nagy lelkűen, pazarlóan. És Jézus kezében csodaszerűen újra és újra megsokszorodódik. Az egység csodáját újra 2 ember átélheti. És végül egy utolsó módja a töltődésnek a jó tettek. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy a jó tett, a segítés kifáraszt. Energia kell hozzá, idő, el kell menni. Itt is csak leszívják az embernek az energiáját, erejét. A valóság nem ez. Egy rabbit kérdeztek egyszer arról, hogy miért van az óriási különbség a Genezáreti tó és a Hold tenger között. Mert hogy mind a kettőt ugyanaz a víz táplálja, a Jordán vize. Mind a kettőbe ugyanaz a folyó folyik. Miért ennyire más a kettő? Rabbi azt felelte, nagyon egyszerű. A Genezáreti tó nem csak befogadja a Jordán vizét, hanem továbbadja. Átfolyik rajta. Ezért a vize élő, kristálytiszta. A Holtenger csak magába fajja, semmit nem ad tovább, ezért a vize halott. Így van ez az emberi élettel, az emberi szívvel is. Ha valaki sokat ad, ha nagy lelkűen él, akkor a szíve eleven lesz, kristálytiszta, ragyogó. Ha valaki önző módon él, ha egy fiatal így növekszik föl, hogy én, szülőknek segíteni, nulla, ők a szolgák, én vagyok a kicsi herceg, ki kell szolgálniuk, egyáltalán senkiért semmit, magam céljai, magam élete, akkor az élete sajnos elmocsarasodik, halottá válik, a jó tett megelevenít. Olvastam egy nagyon gazdag svájci emberről, aki depressziós lett, elment egy pszichiáterhez, és hosszasan panaszolta a bajait, a rossz hangulatát. És azt várta, hogy a pszichiáter valami kis rehabilitációs helyre, meditációs központba, wellness szállodába utalja majd be. A pszichiáter hallgatta, egy idő után nagyon dühös lett, és teljesen kilépve a szerepéből ránézett a dúsgazdag svájcira, és azt mondta, hogy uram, ön 30 éve nem tesz más, mint önmagának él, gyűjt, halmoz, csillogó élet magának, tegyen már végre valami jót, gondoljon végre valaki másra. A gazdag ember fölháborodott, elment, nem ilyesmit várt. Következő éjjel forgolódott az ágyában, lassan rájött, hogy a pszichiáternek teljesen igaza volt. Másnap reggel elment az önkormányzathoz, megkérdezte, hogy környékben melyik a legszegényebb család. Egyből adtak neki egy címet, elment, teljesen ledöbbent, sok-sok gyerek, fürdőszoba sem volt, fűtés sem nagyon volt, adósságok, nagyon lepukkant lakás. Elkezdett rengeteget segíteni. Fürdőszobát építetett, fűtést, ablakokat cserélt, munkahelyet találta férfi számára, adósságokat törlesztett. 3 hét után, ahogy a rengeteg munkán és jó sok fáradtságon túl volt, hazament, olyan békésen, nyugodtan aludt, mint 30 évet tán soha. Jót tenni megelevenít minket, és megeleveníteni a közösségeinket, iskoláinkat, a világot. Birmálkozó fiatalokat gyakran próbálom erre rásegíteni. Utolsó plébánosi helyemen például azt találtuk ki, hogy idős otthonokba mennek el. Minden gyereknek legalább egy helyre, eleinte elmentünk énekelni a misékre, hogy legyen egy kicsi élményük, otthonos érzetük az idős otthonba, és utána olyan idősekhez, akiket szinte soha senki nem látogatott, osztottuk be a 30-35 bérmálkozó fiatalt. Süteményt vittek, és azt tanácsoltam nekik, hogy kérdezzenek a néniktől, az életükről, meséljék el gyerekkorukat, esküvőjüket, nehézségeket, az életüket. Óriási élmény volt az időseknek, óriási élmény volt a fiataljainknak is. Rengeteg mindenről hallottak, amiről soha addig nem. Aztán megvolt a bérmálás, kb. 2 évvel később autóval arra fordultam, akkor már nem ezen a plébánián voltam. Gondoltam, idős otthonba benézek, egy-két ismerős időst megnézek, hogy van. Legnagyobb meglepetésemre az egyik szobában, ahogy bepillantottam, azt láttam, hogy az egyik fiú ott volt annál a néninél, akihez bérmálás előtt beosztottuk. Kiderült, hogy azóta is jár. Egy másik alkalommal szintén arra fordultam, azt láttam, hogy 3 lány süteményt sütött vasárnap délután. És nagy tálcával vitték a néniknek az idős otthonba. Óriási dolog, ha egy fiatal idáig eljut, hogy adni akarok, önzetlenül tenni másokért, tenni azért, hogy szebb legyen a világ. Föltöltődni. Erről szólt ez a néhány gondolat. Gyermekkorból, tiszta forrásokból, mint a csend, a természet, Biblia, szentségek, az igazság forrásából. Annak a fölismeréséből, hogy a létemnek van oka, van célja, van beteljesedése, van távlata. Meghallom a tiszta harmóniát, az isteni szimfóniát, és ebbe illesztem az életemet. Aztán közösségből. Aztán úgy, hogy elfogadom az élet szükségképpen vele járó sebzettségét, végességét, minden emberi kapcsolatnak is a töredékességét, végességét. És végül meríteni a jó cselekedetből, a segítésből. Ebben is az iskola rengeteget tehetne. A gyermeket elsegíteni, eljuttatni odáig, hogy segítsünk, adjunk a szegénynek, az idősnek, a betegnek. Töltődni oda föntről, így lehetünk olyanok, mint az öreg kút, ami csendesen adja vizét. Ahogy mondja a vers, belenézek, tükre rám ragyog, hiszen a forrás nem én vagyok. Árad belém, csak továbbadom. Frissen, vidáman és szabadon.
Székely János püspök atya előadásának második részét hallották, melynek címe Hogyan töltődjünk fel Isten szeretetének forrásaként.